Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Az aréna mai vendégei Siklósi Gergely, világbajnok, olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívó, és edzője Dancsházi Nagy Tamás, a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott és a Honvéd szakvezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadták így a meghívásunkat, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönjük szépen a meghívást!
Két vendégünk hétfőn délelőtt érkezett az Inforádió szerkesztőségébe, azután, hogy a magyar vívóküldöttség nagy részénél hamarabb tértek haza. Hogyan telt az elmúlt néhány nap pihenéssel, ünnepléssel, médiaszereplésekkel, mi dominált ezek közül?
Kinek mi?
Hát azt hiszem, hogy a megérkezésünk után egy picit elváltak útjaink. A Gergő 23 évesen nyilván a maga lendületes módján állt neki a napoknak, és hogy így most beszélgettünk, találkoztunk, őt nem rángatta meg annyira az átállás-visszaállás, jetlagnek a visszaállás része. Én azért eléggé megsínlettem, úgyhogy nekem az elmúlt napjaim az inkább az átállással teltek, kis családommal voltam sokat, és hát most azért a média szereplésbe is egy picit belecsaptunk, illetve csaptam én is.
Siklósi Gergely, hogyan telt az elmúlt néhány napja?
Leginkább média szerepléssel, azt tudom mondani, amióta hazaértünk, kevés idő jutott családra, barátokra, hanem az időm nagy részét az teszi ki, hogy médiáról médiumra vándorolok, és akkor nem is ugyanazt, hanem mindig valamilyen más sztorit húzunk ki az olimpiából, tehát azért nem sablonokat mondok, hanem mindig próbálok valami újat is mondani.
Számítottak egyébként nagyjából arra, hogy ekkora lesz az érdeklődés? Mert hogy van?
Igen, szerencsére van. Én nekem van már ebben tapasztalatom. A harmadik olimpián veszek részt, mint edző, és a Rio az egy sikeres olimpiánk volt. És így próbáltam felkészíteni a Gergőt arra, hogyha hazaérkezünk, főleg úgy, hogy az első ütemben érkezünk haza, akkor és egy ilyen nagyon szép csodás eredmény után biztos, hogy nagy érdeklődés lesz iránta, és hogy föl kell készülnünk erre a érdeklődésre és szeretetre, ami körülvesz minket, hogy igyekezzünk ennek helyt állni, amennyire energiánk és időnk engedi.
Belefér egyébként ennyi, vagy lehetne még több is? Hogyan állnak ehhez a kérdéshez? A média szereplés jó, vagy pedig nem automatikus, hogy erre szükség van?
Én ezzel gondolkozom, hogy kell ennyi, hanem hát hogy is kellene a jövőben csinálni. Én azt gondolom, hogy amíg fiatal az ember és bírja, és azt szeretné, hogy az emberek kicsit meghallgassák, meg átérezzék az ő helyzetét, és nem feltétlenül azt mondom, hogy 3 méterrel a felhők felett, hanem azt, hogy ennek vannak nehézségei, van egy nagyon komoly munka mögötte, és ezt tudatni. Szerintem ez egy küldetés is, hogy egyrészt nagyon jó sport a vívás, és hogy egyre többen kezdjék el fiatalokkal is megkedveltetni. Szóval én 23 évesen még küldetésként fogom ezt fel, és úgy gondolom, hogy belefér, hiszen most van egy hónapos pihenőnk, és csak szeptembertől kezdjük újra magát a vívás részét.
Tekintsünk vissza a Tokióban történtekre, illetve akár még az előtti napokra, amikor néhány héttel ezelőtt a Magyar Szövetség szervezett Tatán egy médianapot a komplett vívóválogatottnak, illetve a sajtónak, amelyen részletesen lehetett mindenkit kérdezni, akkor Siklósi Gergely azt mondta, hogy az utazást, az átállást annyira nem szereti a hosszú repülőutat, de azért mégiscsak lesz elég idő akklimatizálódni. Hogyan történt ez a gyakorlatban? Hogyan teltek a napok egészen a verseny kezdetéig?
Valóban volt időnk, én azt éreztem, azt láttam, és én úgy éltem meg az olimpia előtti napokat, hogy volt mind szakmailag, mind mentálisan időnk felkészülni, illetve kirugózni az utazásnak a fáradalmait. Én egy nagyon-nagyon jó hangulatú időszaknak vélem ezt, vagy könyvelem el, ahol tényleg a Gergő el tudta végezni azt a munkát, ami szükséges volt ahhoz, hogy egy ilyen szép eredményt érjen el. Azt gondolom, hogy még az a válogatott keret is, aki ott volt, és gyakorlatilag a vívó küldöttség még egy picit összekovácsolódott, főleg azt gondolom, hogy a férfi kard az, akikkel közelebbi viszonyba kerültünk, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy egy pluszt adott nekünk a felkészülés része ennek az időszaknak.
Minden optimálisan sikerült kint a kezdés előtt?
Igen, de az utazás ez azon nagyobb részét jelentette ennek, mert általában egy kicsit szenvedőse szokott sikerülni az utazás, mert nagyon hosszú az út, 30 óráig nem nagyon tud aludni a sportoló, és akkor azt a kell pár nap, hogy ezt kipihenjük. Most ez azért sikerült nagyon jól, mert a Magyar Olimpiai Bizottság úgy vélte, hogy a világbajnok és olimpiai érmes sportolók bizniszen utazzanak. Ez annyival könnyítette meg a mi utunkat, hogy gyakorlatilag tudtam aludni, és ugyanúgy már át tudtam állni a repülőn a tokiói időszámításra, mert a tokiói időre, és így sokkal egyszerűbb volt, és szinte azonnal, ahogy megérkeztünk, átálltunk, így nem kellett az a 3-4 nap, amíg azért aklimatizálódunk, vagy aklimatizálódok, és utána tudtunk csak az edzésre figyelni, semmilyen nem volt nagyon nehéz időszakunk, hanem végig ugyanabban a rendszerben, ugyanolyan motiváltan és frissen tudtam felállni minden edzésem.
Az első versenynapon Szilágyi Áron aranyérmet szerzett, és ezzel történelmet írt, hiszen sorozatban 3 egymás utáni olimpián győzött férfi vívóként. Milyen hatással volt ez önökre? A második nap következett ugye a párbajtőr egyéni.
Én nagyon örültem neki. Egyrészt ez a részéről ez egy óriási eredmény, legendává vált a vívósportban. Szeretném azt gondolni, meg azt úgy is éreztem, hogy ez a magyar sportolóknak megkönnyítheti a versenyzését, hogy el lehet érni ilyen eredményeket, el lehet érni a csúcsra, és nem is egyszer, hanem többször, és így megengedjük magunknak a sikert. Nekem ilyen szempontból nem volt problémám, hogy én tisztában voltam vele, hogy bármi történt a versenyen, de jó, hogy ő az Áron győzedelmeskedett, és immáron 3 olimpia óta veretlen. Így nekünk könnyebb volt szerintem versenyezni utána.
Edzői szempontból volt ennek valamiféle jelentősége, hatása, Dancsázi Nagy Tamás?
Én is úgy láttam, hogy a Gergő, hogy egy terhet vett le rögtön az olimpiai küldöttségről az Áron, ezért is fantasztikus az ő teljesítménye, amit nyújtott. Tehát nem csak a magyar vívó küldöttségről, hanem az egész olimpiai csapatról, hogy rögtön gyakorlatilag, most ezt idézőjelben mondom, két lábbal rúgtuk be az ajtót, tehát egy rögtön egy olimpiai arannyal, úgy, hogy az Áron ezt most már harmadszorra szerezte meg, és tényleg a sport legendájává vált. Egy fantasztikus érzés, amitől csak erősebb lettél. Tehát, hogyha jó fogod föl, és jól látod ezt az egészet, és átéred az olimpiai szellemiségét, akkor azt gondolom, hogy egy pozitív töltetet kapott a stáb minden tagja, tehát a versenyzőtől, az edzőn keresztül, a különböző kiszolgáló munkatársakig, akik ott voltak, hogy a legeredményesebbet tudjuk kihozni, vagy a legnagyobb eredményt tudjuk kihozni. Mindenki lendületet kapott az Áron győzelmétől, az Áron személyiségét is látni kell, ismerni kell, és ez egy fantasztikus teljesítmény, amitől mérhetetlen büszkeség töltött el minket, és úgy is álltunk már föl a pásta, és valószínűleg ezt az ellenfelek is érezték, hogy itt most egy újabb magyar jön.
Ez egy tekintélyt parancsoló győzelem volt az ön véleménye szerint? A teljes magyar vívást is ideértve?
Igen. Azt gondolom, hogy ez egy akkora siker volt, hogy emellett nem ment el senki, és mindenki tudta, akármilyen fegyver nem beállt fel utána, hogy hú, hát egy magyar jön, oda kell figyelnünk, mert hogy hát a Szilágyi Áron ilyet tud, akkor lehet, hogy a másik is ilyet tud, és hogy igenis ez a páston megérződik, lehet látni a páston, hogyha magyar vagy, és ezt az Áron ezt erősítette, nagyon-nagyon ezzel a kiváló teljesítményével, akkor van félnivalója az ellenfélnek.
Beszélgettek egyébként erről ketten a versenynap előtt, vagy nem is kellett, mert annyira nyilvánvaló volt?
Konkrétan erről nagyon sok minden történt, talán nem tudom, hogy konkrétan így beszélgettünk erről, de mindenképpen azt gondolom, hogy talán nem is kell erről beszélni, mert mind a kettőnket átjárta ez az érzés.
Siklósi Gergely hogyan vágott neki ennek a versenynapnak? Mi volt a fejében? Milyen érzések voltak? Önben mégiscsak ez az első olimpiája volt.
Lehet, hogy furcsa hangzik, ilyen feladatként láttam az olimpiát, mint egy versenyt, és úgy készültem rá. De én úgy emlékszem, hogy a Tamással erről nem beszélgettünk, megnéztük az Áron elődöntőjét, meg az összes asszóját, de én nem foglalkoztam vele, mert 1:30-kor ért, úgy tudom, a szobába, és én már akkor aludnom kellett, de még nem tudtam, mert ugye izgultam az első olimpiám előtt. Én olyan vagyok, hogy inkább előtte izgulok, elképzelek mindent, és átjár ez az érzés, és akkor a páston már nem. Szóval próbáltam aludni, és amikor megjöttek, akkor megébredtem, de teljesen elkülönítettem magam. Talán mint külön sportot kezeltem, és én a saját feladatomra koncentráltam, ilyen szempontból az áron sikerét részben nem is vettem figyelembe, a saját versenyemre pedig úgy készültem, hogy ez egy lehetőség, nem pedig egy teher. A magyar szurkolótábor lehet, hogy a világranglista vezetőtől úgymond követel egy sikert, elvár egy sikert, de én ezt nem vettem fel, hanem én csak tudtam, hogy bármi lehet a versenyen, és nagyon izgatottan vártam a kezdést, és onnantól pedig egy érzelemmentességé alakul át ez, és nem viszek föl a pástra érzelmeket, hanem csak a feladatot látom.
Asszorul a szóra.
Így van. Túlsóra túlsóra.
Tulajdonképpen a döntőig menetelt, ugye viszonylag könnyű sikereket aratott. Hogy élte meg belülről? Értem, hogy érzelemmentes volt, de hát azért nyilván gondolatilag lecsapódik, hogy hoppá, már ott vagyok a négyben. Jön a döntő egymás után.
Átlagos értelemben a gondolat nem csapódott le, mert nekem nem maga az olimpia, illetve az olimpiai érem jelentette a boldogságot, hanem az, hogy az itthoniak szurkolnak nekem, és nekem még mindig többet jelent az, hogy én mennyi embernek adtam örömet, mint az, hogy az én kezemben és az én nyakamban van egy olimpiai érem. Tehát én nem tulajdonítottam neki túl nagy jelentőséget, ezért nem tudtam elizgulni, és ezért szerintem látszódott is a páston, hogy én abszolút nem izgultam el. Mikor bejutottam a döntőbe, egyébként az első asszó, az André az nagyon fontos volt, hogy kezdjük el a versenyt, és nagyon így éreztem a hegyem, nagy fölényes győzelmet arattam, és ott kicsit ki is tudtam engedni az asszó közepén végén, és ez az én nyugalomra adott okot. Utána pedig a második asszom presztízs meccs volt a marokkói ellen, aki bár marokkói színekben indul, franciákkal edz, és nagyon profin vívott ellenem, és az ott azért ki is jött egy kicsit a feszültség, hogy ott nem szabadott kikapni, azt éreztem, és 15-13-ra tudtam nyerni. Szóval én nem gondolom, hogy nagyon fölényes győzelmeket tudtam aratni, mert belülről azért 50-50 volt szinte az összes asszom.
De úgy alakultak az asszók, hogy amikor mondjuk egyenlített az ellenfél, akkor mindig viszonylag gyorsan be tudta adni a következő egy vagy két tust, amellyel vagy amelyekkel ismét előnybe került.
Igen, de ez kívülről látszik fölényesnek, belül ez egy nagy munka, és akkor ott egy pillanat alatt meg is fordulhat az asszó, tehát nagy bátorság és vállalás kell ahhoz, hogy egy egál helyzetben, amikor egyenlő az eredmény, akkor mégis 15 másodperc alatt befejezzük az asszót. Tehát kellettek ezek a hirtelen döntések, és ezek nem könnyűek egyébként.
Dancsházi Nagy Tamás edzőként mennyire kellett izgulnia mondjuk a fináléig? Tehát a döntőt most még vegyük ki.
Ami feszültség volt bennem egyébként, az nem az eredmény miatt volt, hogy hányadikak leszünk, hanem a Gergőért volt a feszültségem, hogy találja meg azt a szépséget ennek az egész olimpicizmusnak, vagy az olimpiai eszmének, ami szép és jó benne, és nem is egy eredmény iránt, hogy most mit leszünk, nyilván ez egy fontos tényező, de inkább azért szurkoltam, hogy a Gergő jó érzéssel jöjjön le mindig a pástól, és ezt próbáltuk, és ezen dolgoztunk is együtt, és beszélgettünk nagyon sokat erről, hogy ne az eredményt nézd, hanem az érzést. És végig ezt a nagyon jó érzést, ezt a flow érzést tudta, egy nagyon lendületes vívást tudott bemutatni, és ennek a végén, és egyébként nem a döntőik, hanem a döntőben is nagyon örültem, hogy föl tudta vinni a személyiségét, mert ő ilyen, és hogyha föl tudja vinni a személyiségét, és önazonos a páston, akkor egy sportoló ilyen nagyon szép eredményeket tud elérni, mint a Gergő. És én ezért szorítottam a pástnak a szélén, hogy önmagaként élje meg a pástot.
Ne vigyen az olimpia.
Igen.
Úgy tűnt, hogy ez folyamatosan sikerült, és a televíziós nyilatkozatokból látszott önön a jókedv. Nem tudom, hogy mennyire volt flow érzés, vagy mennyire jellemezte ez a az asszókat egy ilyen fegyelmezett rendszerben. Volt olyan pillanat, amikor azért elkapta egyfajta flow jellegű lendület?
A budapesti világbajnokságon szinte végig a flow érzésben vívtam. Most ez inkább egy felkészült, előre meghatározott, megtervezett dolog volt, és egyetlen egy pillanat volt, amikor olyan nagyon jól éreztem magam, amikor be tudtam szúrni 14-10-nél az olasz ellenfelemnek a 15. tust, akkor már elég valószínű volt, hogy nyerni fogok, mert kevés idő volt hátra, és 4 tussal vezettem. És ott, amikor kinéztem egy kicsit a Tamásra, illetve a magyar vívótársakra, akkor büszke voltam arra, hogy bejutottam a döntőbe, és már biztos érmes vagyok. De ez, ennek ellenére nem csökkent a motivációm, hogy megnyerjem a versenyt, viszont a döntőben sajnos rossz taktikát választottam, így utólag, de ez a sport, az tűnt a leglogikusabb döntésnek, és lehet, hogy legközelebb nem ezt fogom felvinni a pástra, vagy pont ezzel fogok nyerni, szóval ez a szép a sportban, meg a sportunkban, hogy bárki megverhet bárkit.
Egy olyan francia versenyző nyerte meg ezt az olimpiát, aki utólag kerülhetett be a csapatba egy társa doppinges eltiltása miatt, tehát nem is volt a legjobb 40 között a világranglistán az olimpia kezdete előtt. Azt mondta Siklósi Gergely, hogy kiválasztotta a taktikát, ezt a versenyző választja, megbeszélik közösen, vagy tusok között is lehet váltogatni, hogyan történt ez a gyakorlatban? Dancsázi Nagy Tamás?
Azért taktikának az alapköveit azért megbeszéljük, de nyilván, hogy ő van fönn a páston, és Gergő abból a repertoárból, amit megbeszélünk, kiválasztja a legmegfelelőbbet, amit érez, hisz ő vív. Én azt gondolom, hogy ez az, amit most a Gergő mondott, hogy a rutin. Tehát, hogy egy ilyen szituációban is túl vagyunk rajta, és egy kicsit ebben több is lett, mert hogyha legközelebb ilyen szituációba kerülünk, akkor talán gyorsabban tud átlépni azon, hogy mihez ragaszkodik a páston, és mihez nem. Nyilván a háttérből megy az információ, igyekszem segíteni az ő munkáját, de hát folyamatosan nem kántálhatok mögötte, és nem is akarok, és nem is működött úgy tehát a mi kapcsolatunk, vagy a mi edző-versenyző viszonyunk az nem arról szól, hogy én folyamatosan ordibálok be a pást végéről, és próbálom presszionálni bizonyos dolgokban, hanem segíteni akarom. És nyilván megy be az információ azoknál a sarokpontoknál, amikor úgy látom, hogy váltson. Általában váltani is szokott, tehát úgy gondolom, hogy jó az összhang, de hogyha nem vált, akkor tudomásul veszem azt, hogy ő mást érez a páston, tehát nincs ebből semmiféle probléma vagy feszültség. Én maximálisan megbízok a Gergőbe fönn a páston, és én úgy érzem, hogy vice versa, tehát, hogy ő is megbízik bennem, és ettől vagyunk mi, azt gondolom, hogy ettől vagyunk mi most nagyon erősek.
Ön egyébként közben mikor látta, hogy esetleg ez a taktika nem biztos, hogy sikeres lesz egy ilyen rendkívül jó napot kifogó és mozgékony francia versenyző ellen?
Én azt látom, hogy folyamatosan váltottunk, tehát, hogy a Gergő nagyon ügyes, tehát ami rendelkezésére állt repertoár, az igyekezte forgatni és váltani. Hárit megbeszéltük, hogy kezdjük el, egy védekező vívással szerettük volna elkezdeni, ez nem működött, de be se kellett szólnom, mert rögtön váltott, és akkor egárba kerültünk. A Gergő nagyon taktikusan vívott, és azt kell, hogy mondjam, ahogy mondta is, hogy ez most nem egy a világbajnoksághoz eltérően ez nem egy ilyen flow vívás volt, hanem ez egy felépített történet volt, amiben ő vívott, és pontosan mindenhez oda nyúlt, és akkor nyúlt oda, amikor kellett. Tehát amikor nem ment az a taktika, amit szeretett volna, már rögtön váltott. Tehát, hogy egy-két tust engedett, tehát nem úgy volt, hogy megszórta az ellenfél egy hibás taktikai elem miatt, hanem ahogy látta, hogy az nem működik, rögtön váltott, akkor utána ugye ebből a váltásból adódóan lett egy egálhelyzet, akkor az ellenfél váltott, akkor mi váltottunk rá, és ez egy nagyon-nagyon nagy taktikai küzdelem volt egyébként, és azt gondolom, hogy a Gergő a maximumot kihozta, és ezt minden kollégájának is azt mondtam, hogy ebbe ma nem volt, vagy akkor nem volt több. Tehát én meg kell nézni, és nem tudom azt mondani most a Gergőnek, hogy rossz taktikát, vagy más taktikát kellett volna választania. Én ezt most így nem merem kijelenteni, mert kell majd néznünk pontosan a mérkőzést. Én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve a Gergő teljesítményével a döntőben is. Ilyen a sportunk van, amikor bármit teszünk, és bármit, bárhogy tesszük, és úgy érezzük, hogy megállíthatatlanok vagyunk, lehet, hogy egyszer csak én velük szembe egy másik, aki még jobb, és még jobb, és még több tust adni.
Tudják ezt egyébként hová tenni, hogy egy francia versenyző, aki azért nem volt a legjegyzettebbek között, egy ilyen napot kifog? Siklósi Gergely?
Francia, tehát, és a legjobb. Ha azt mondjuk, hogy nem volt az induló listában, hanem utólag került be, akkor azt mondjuk, hogy a francia legjobb négy vívó közé tartozik. Tudni kell, hogy a franciák az elmúlt olimpiákon mindig csapatban megnyerték, tehát hogyha mondjuk a riói csapatban bent lett volna, akkor most olimpiai bajnokról beszélnénk, de így is arról beszélünk, hogy megnyert az egyéni versenyt, de a verseny előtt is. Tehát, hogy tudtuk, hogy ő egy nagyon jó vívó. Arról beszélünk, hogy egy világbajnokságon 330-an indulnak, és aki bejut a 64-es főtáblára, úgy kezeljük, hogy bárki megnyerheti ezt a versenyt, itt 36-an indultak, bárki megnyerheti a versenyt. Ráadásul francia, szóval, hogyha a marokkóival vívtam volna a döntőt, és ott kapok ki, akkor lehet, hogy jobban fáj. De nem tudjuk azt mondani, hogy ő nem megérdemelten nyert, hanem a napja az csodálatos volt, nagyon erős ellenfeleket vert meg már az első asszótól kezdve, és ő el kell fogadni a sportban, hogyha valakinek nem is az, hogy jobb napja van, hanem épp jobb teljesítmény nyújt. Bármilyen versenyről beszélhetünk. És a taktikára pedig visszavezetve most ezt a taktikát állapítottuk meg, de például a legutolsó kazanyi világkupán pont az ellentétjét választottam ennek a taktikának, hogy támadjak, és akkor azért kaptam ki, mert támadtam. Ez két véletlen egymást követő alkalom. Mind a két versenyen a döntőben kaptam ki egyéni versenyben, ami azt jelenti, hogy nem működünk rossz hatásfokkal. El kell fogadni, hogy az ellenfeleink is nagyon jól tudnak vívni, és kimagasló eredményt tudnak elérni.
Volt egyébként kommunikáció, akár az asszók után a riválisokkal? Hogyan képzeljük ezt el a gyakorlatban? Lemegy az asszó, gratulálnak egymásnak, nagyon kis százalékban nem gratulálnak az ellenfelek. Tudnak ilyenkor érdemben beszélni, vagy egyáltalán van rá igény?
Igény szerintem nem annyira volt, hanem azért gratulálunk egymásnak. Én őszintén gratuláltam neki, és azt láttam, hogy a mi hármasunk, aki dobogóra lépett, mindenki úgy gondolta, aki kiesett előbb, hogy ez egy megérdemelt hármas, hogy mindenkinek a teljesítménye megsüvegelendő, és nagy vívóktól, akik kiestek az első-második asszóban, kaptunk gratulációkat, illetve egymásnak pedig ugye gratulálunk, volt egy média szoba utána, ahol kérdezgettek minket, és ott kicsit tudtunk beszélgetni. Mi barátok vagyunk, és úgy kell elképzelni, hogy ellenfelek vagyunk, de nem ellenségek, és amíg a fair play érvényesül a páston, addig nincs is ellenérzés egymásban, de viszont például az olasz ellen, akivel a szezonban negyedszer vívtam és négyszer vertem meg, én már rosszul éreztem magam, hogy megint velem vív, és épp megint legyőztem. Szóval van, amikor már sajnálom azt a vívót, de ez belőlem fakad, lehet, hogy más nem sajnál, nem tudom. Én amikor megvertem a Santarellit, és ő negyedik lett, akkor azért szerettem volna kiemelni neki, hogy ő nagyon jó vívó, és ő megköszönt, hogy másnap, hogy beszéltünk, mert egy kicsit erőt adtam neki a csapatra.
Egy elvesztett finálig gondolom, hogy abban a pillanatban azért nem egy könnyű helyzet, de mikor jött el annak az ideje, amikor már először örülni tudott ennek az olimpiai szereplésnek a döntő után?
Körülbelül egy perccel utána. Tehát a vereség pillanata az egy rövid ideig fájó. Aztán a Tamás odajött, én azt éreztem, hogy neki egy pillanatig azt éreztem, hogy neki jobban fáj, de aztán utólag megbeszéltük, hogy neki sem, és elfogadtuk, hogy első olimpia, jobb volt az ellenfél, tehát bennünk nem volt tényleg egy percig talán, amíg elfogadtuk ezt a helyzetet, utána már csak örülni tudtunk ennek, és amióta itthon vagyok, vagyunk, szerintem egyikünkben sem merült fel olyan kérdés, hogy mi lett volna, ha vagy ha más taktikát választunk, vagy bármi, hanem a legtöbbet hoztuk ki ebből az olimpiából.
Doncsázi Nagy Tamás, mikor tudta elfogadni az eredményt?
Ahogy mondta Gergő is, hogy nyilván a vereség íze az nem jó, hát senki se szeret veszteni, főleg aki sportolásra adta a fejét, vagy sportvezetőként ül, de ugyanakkor utána az embert átjárta az egész nap, és az egy borzasztó sikeres mérkőzés volt. Tehát amire én odaértem a Gergőhöz az edzői boxból, addigra már csak az öröm és a szeretet volt bennem. Megöleltük egymást, és onnantól már csak egy nagyon boldog érzés volt bennem.
Mennyire tekintett vissza, vagy mennyire ötlöttek fel önben a riói emlékek, élmények? Ugye akkor nyilván más körülmények között részben, de Imre Gézával is ezüstérmet szerzett egyéniben.
Nem gondoltam erre, az egy más történet. A Géza az, ő a Géza volt, és a Gergő az, ő a Gergő. És sokan kérdezték már ezt tőlem meg, és én abszolút külön tudom ezt választani. Én magamra és az egész a sorsomra nagyon szépen köszönöm azt, hogy és a Gergőnek is, hogy lehetőséged adta arra, hogy másodszor is ülhessek egy olimpiai döntőbe. Ezt így zsinórba, és ez így, nekem ez egy óriási dolog, és egy nagyon nagy megtiszteltetés. Nincs összefüggés, akkor se éreztem azt, hogy na most akkor, hanem most akkor sikerült. Nem, itt a Gergő állt föl a pástra, akkor meg a Géza állt föl a pástra. Mind a kettőjüket nagyon szeretem, nagyon nagyra tartom, de két különböző dolog.
Más pályaszakaszban is voltak, illetve vannak.
Igen, abszolút. Annyira más az ügy, és de percig nem gondolkodtam azon, hogy most akkor nekem itt revansot kéne, mint edzői szempontból, hogy akkor most nekem itt valami újat vagy extrát kéne mutatnom. Nem. Igyekeztem magamat hozni, igyekeztem a legjobbamat adni a Gergőnek. Akkor ez járt a fejembe. Mérkőzés közben a mérkőzés járt a fejembe, a végén meg az, hogy tök boldog vagyok, hogy ezt az eredményt elértük a Gergővel, és ennyi. Tehát azt a történetet, azt lezártuk a Gézával, az volt az utolsó momentum, amikor a Rióval kapcsolatban, amikor a Gézával leültünk, megbeszéltük, lezártuk, pont eltettem, és egy új fejezet nyílt az életembe, ami pillanatnyilag a Gergővel közös munkánk, és ebben az irányban maximumot szeretném adni neki.
Egyébként szerintem más irányból közelítjük meg, mert ha belegondolunk, hogy mennyien dolgoznak a vívó, a vívásban edzők akár sok országban, és a Tamás úgy közelíti meg szerintem, ahogy én ezt látom, hogy nem sokan ültek benn az olimpiai döntőkben az elmúlt két olimpián, férfi párbajtőrben, a Tamás igen, és szerintem úgy gondolja, hogy akár egyéniben, akár csapatban a következő években még reméljük, hogy oda kerülünk egy olimpiai döntőbe. Szerintem nincs rossz szájíze, mert tényleg a pozitív oldalát fogjuk meg, hogy kétszer a két legjobb edző között volt, akik ott ültek az olimpiai döntőben, és nem is ugyanattól az ellenféltől kaptunk ki így együtt, mint a Géza, sőt, őt meg is vertük, ami nagyon nagy siker volt, és a legjobb asszomnak tekintem az olimpián. Szóval mi inkább a pozitív oldalát nézzük mindig.
Imre Géza egyébként mit mondott önöknek először, amikor beszéltek? Azért tegyük hozzá, hogy ő a Honvéd sportigazgatója, tehát valahol a főnökük, de nyilván ennél sokkal szorosabb azért a kapcsolat, meg informálisabb is.
Szerintem borzasztóan örült neki. Tehát, hogy ugye nekem a Gézával van egy speciális kapcsolatom is, mint a versenyzőmből lett a szakmai vezetőm, de ez borzasztóan nem zavar, mert egy kiváló szakember kezébe került, és kiváló ember, és kiváló szakember, talán ez lenne a sorrend, került a Honvédnak a sport szakmai vezetése, és amikor beszéltem vele, borzasztóan örült, és ott se volt ez téma. Tehát, hogy tényleg ez a társaság, akik körülöttünk vannak, és a szűk sportvezetésünk, és egyben mondhatom, hogy barátaink is, azok ahogy a Gergő mondta előbb is, és ez teljesen jól érzi velem kapcsolatban, csak a pozitívat szeretném már az életem további részében megtalálni, és az a kapaszkodóm, és az az irányadom. És ők is nagyon pozitívan álltak ehhez az egészhez hozzá, és mindenki érzi, és azt hiszem mindegyikünk érzi, hogy, és ez a motiváció is, hogy ezt még lehet tovább srófolni fölfelé.
Siklósi Gergely, önnek mit mondott Imre Géza először, emlékszik rá?
Nem is, talán írt üzenetet, most így nincs meg, hogy mit, de most pont ma találkoztunk, és nagyon gratulált. Te azt mondta, hogy tudna mondani, persze, de ez a mi dolgunk a Tamással, hogy elemezzük majd ki. Most nincs ennek az ideje, hogy az asszónkat kielemezzük, hanem most az örömre. Azért van ok bőven, 23 évesen nem sokan büszkekedhetnek azzal, hogy hazai világbajnokságot nyertek egyéniben, és egyéni olimpiai ezüstérmesek. Ezt nagyon jó érzés kimondani, és a Géza is szerintem rettentő büszke, mert együtt érjük el ezeket a sikereket. Ő is rendszeresen ilyen mentor szerepben tanácsadó számomra, illetve Bockó Gábor is, aki velünk kint is volt az olimpián, vívott is, és nem csak francia srác Romain vert meg engem aznap, hanem az első asszóba reggel bemelegítéskor Bockó Gábor is megvert egyébként.
Hogyan kezelték egyébként ezt a helyzetet? Azért az mégiscsak nem szokványos, hogyha egy csapatvezető, edzőpartner is.
Szerintem teljesen jól. Tehát amikor kiderült, hogy az ominózus utolsó kvalifikációs világkupán a csapat nem tudott kijutni az olimpiára, és utána kaptuk az információkat, hogy milyen szabályrendszerben tudunk kiutazni, és mik a lehetőségeink, és fényderült arra, hogy a magyar vívócsapat nem tud kivinni edzőpartnereket férfi párbajtőrben, akkor rögtön megkértem a Gábort, hogy segítsen ebbe, mert akkor nagyon sok mat helyzetbe lettünk volna, és tényleg az első kérésünkre igent mondott, és ő is nagyon tudatosan készült arra föl, mint fizikálisan, mint technikailag beállt, lejött a keretedzésekre, vívott a srácokkal, hogy a legjobb formáját tudja adni a felkészítés során ebbe a 6-8 napban, amíg kín vagyunk Tokióban, de még nem az olimpiai faluban, hanem az edzőtáborban.
Élvezték a közös munkát? Hogy látták akár Bockó Gáboron? Mégiscsak egy visszavonult versenyzőnek újra vívni különleges
lehetett. Hát a Gábor igen, technikailag visszavonult, vagy jogilag visszavonult, de ő nagyon sokszor lejön vívni velünk. Tehát a mozgás öröme, a vívás szeretete mindig lehajtotta őt. A vívóteremben ezáltal olyan nagy leállása nem volt, csak most egy kicsit formába hozta magát, és szerintem, tehát ezt hozzáteszem, hogy például amikor meglátták az olimpián, hogy melegít velünk, utána még számos külföldi oda jött, hogy hadd melegítsen már vele, egyrészt a régi emlékeket fölhozzák, meg pontosan tudták, hogy a Gáboron melegíteni az egy fantasztikus dolog, mert olyan technikai repertoárja van, ami most a mostani mezőnynek egy részében talán már nincs meg. Tényleg sorba jelentkeztek, egy holland sráccal melegített, csak őt is elverte. Tehát igen, te gyakorlatilag a Gábor, hogyha indulhatott volna, nagy reményeket fűzhetett volna egy sikeres befejezés.
Lehet, hogy hiányzott a csapatból az elmúlt években?
Hát igen. A rutinja mindenképpen, és a személyisége.
És nagy erőt képviseltünk. Tehát amikor bemegyek egyedül egy olimpiára a Bockó Gáborral bemelegíteni, azért a többieknek tényleg kikerekedett a szeme, és úgy gondolom, hogy az egyéni kiutók közül is nekem volt a legjobb bemelegítő partnerem, és a csapatok is. Ugye mindenki figyel a saját versenyére, és a legerősebb bemelegítő partnerem szinte nekem volt. És úgy így is kezeltek. Tehát én azt éreztem, hogy félnek tőlünk, hogy mi lesz a versenyem.
Hogyha egy kicsit átfogóbban nézzük ezt az olimpiai ciklust. Melyek voltak a legkritikusabb pontjai az önök szempontjából? Nem tudom, hogy edző-tanítvány kapcsolatban voltak-e hullámvölgyek, nem is biztos, hogy feltétlenül ilyenkor erről kell beszélni, de összességében ezt az 5 évet hogyan csinálták végig, és melyek voltak azok a buktatók, amelyeken túl kellett lendülni?
Gyakorlatilag a Gergővel 5 éve dolgozunk, és ez egy ilyen folyamatos érés volt, amire megtanultuk egymást. Ennek nyilván, mint minden emberi kapcsolatnak voltak hullámai, amíg össze tudtunk kapcsolódni, és volt egy nagyon-nagyon komoly beszélgetésünk, amiben gyakorlatilag akkor ismertük meg igazán egymást, és akkor tudtuk azokat a alapokat letenni, amire most építkezünk, és én úgy érzem, úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba haladunk a személyiség vagy a kapcsolatunkban, mert tényleg óriási léptékekkel megyünk előre. Nyilván voltak hullámvölgyek is még az elején, de ezt teljesen ki tudtuk zárni, és amikor beütött a pandémia, akkor már egy nagyon jó és erős kapcsolat állt köztünk fenn, és gyakorlatilag ezt nagyon jól le tudtuk kezelni, nagyon jól meg tudtuk beszélni.
De hát akkor már világbajnok volt Csiklósi Gergely.
Igen.
Azért az nem lényegtelen szempont.
Igen, mert azt gondolom, hogy pontosan ez is hozzásegítette az, hogy egy nyugodt felkészülés végén tudott lenni a világbajnokságra, ott tényleg már jól működtünk, de ezt nyilván majd ő is elmondja az ő szempontjából, és utána a pandémiát is nagyon jól tudtuk kezelni, egyrészt a személyisége kapcsán, másrészt az én személyiségem kapcsán is, harmadrészt meg tényleg ezt a kettőt összeadtuk, és ebből egy nagyon, azt gondolom, hogy még egy gyümölcsöző, nem mondom azt, hogy örülünk a pandémiának, mert ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, és a társadalmat és az embereket borzasztóan mértékben megütötte, és nagyon rossz hatást gyakorolt rá, viszont hogyha mi kis mikroéletünkre lemegyünk, akkor adott esetben még azt meg merem kijelenteni, hogy még talán jobb is volt egy ilyen kis megtolása az olimpiának, mert a Gergő sokat tudott személyiségében is, és technikailag és fizikailag is fejlődni és erősödni, ami a végén ez az ezüstéremhez vezetett.
Csiklósi Gergely hogyan élte meg ezt az olimpiai ciklust? A kapcsolatát Dancsházi Nagy Tamással hogyan sikerült így elmélyíteni?
Hozzátartozik, hogy én nem érdekből választottam a Tamást, hanem azt gondoltam, hogy vele lehet a legjobban együtt dolgozni, és ez be is igazolódott. A Tamás megértő, türelmes, a tanulságokat nem az orromra köti, hogy Gergő, ez így van, és ezt így csináld, mert ez így jó lesz, hanem volt olyan dolog, amivel körülbelül 3-4 évet várt, mire nekem leesett, hogy ezt mondja a Tamás fél mondatokban, de nekem kellett rájönnöm, és így tanít a Tamás, és ez nagyon jó, hogy én tudok rájönni a saját dolgaimra, de közben ő rávezet. Igazából sokszor megsértődhetett volna a Tamás rám, kicsit én robbanékony személyiség voltam, de puhít, és azt gondolom, hogy akkor jött nagy fordulópont a mi kapcsolatunkban, szerintem 2 éve, amikor úgy gondoltam, hogy teljesen, sokkal jobb, hogyha a sportoló teljesen őszinte az edzőjével, akkor is, ha ez fáj. Akkor is, ha valamivel nem ért egyet, tehát nem arról szól egy sportolónak, hogy nem fogadja el, amit az edzője mond, és akkor az öltözőben a társaival ezt megvitatja, hogy ezt nem tudja az edző, meg azt nem, és hogy ez nem jó, hanem hogyha közli az edzővel, hogy ezt megkérdezi elsősorban, hogy miért csináljuk ezt így, mert lehet, hogy van értelme, csak még a sportoló nem érti. És mondjuk egy 19-20-21 éves sportoló nem mindig érti, hogy mit miért csinálunk. Illetve azért képviseltünk a társaimmal egy olyan új hullámot, amit viszont szerettem volna a Tamásnak átadni, hogy lehet, hogy így jobb lenne ez, és az edzés így tetszene jobban nekünk, és akkor jobb lenne az összetartás. És akkor ezeket, amikor őszintén le tudtuk kommunikálni, a Tamás megmondta, hogy mit miért csinálunk, akkor én is megértettem, és egy ilyen kommunikációs csatorna nyílt köztünk, ami teljesen őszinte volt, és ő nem sértődött meg. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy nem bántottam az ő, vagy nem akartam őt bántani, hanem egyszerűen őszintén elmondani a problémáimat, és onnantól kezdve elkezdtünk építkezni. És ma már szerintem annyira őszinte a kapcsolatunk, és mindent elmondunk egymásnak, hogy a magánéletet is beleértve, hogy nagyon jól, harmonikusan, nagy hatásfokkal szerintem, tehát elég nagy eredményeket értünk el, működünk együtt, és ez szerintem egy csodálatos fejlődés az elmúlt olimpiai ciklusnak.
Egyébként ez a bizonyos átkattanás vagy szintlépés még a VB előtt megtörtént?
Nem. Szerintem a VB után volt. Igaz, Tamás? Nem tudod?
Szerintem előtte volt.
Előtte?
De egyébként egy folyamat volt. Tehát, hogy ezt sem mondanám, hogy na most leültünk, és akkor szkandereztünk, és akkor és akkor eddig rossz volt, aztán jó, vagy eddig nem rossz, azt nem mondanám. Tehát, hogy eddig közepes volt, aztán jó. Hanem ez ahogy mondta is a Gergő, hogy igyekeztem ezt, szereztem egy rutint, amit Imre Géza és Bockó Gábor, illetve Sonfai Péter segítségével kaptam meg, és úgy gondoltam, hogy ezt a rutint szeretném, vagy ezt az itteni tudásomat szeretném átadni a Gergőjéknek. A Gergő személyiségében megismertem azt, hogyha a Gergőnek nagyon sokan lehet simogatni, lehet korbáccsal, különböző személyiség vannak. Na most a Gergőnek biztos, hogy nem jó az, hogyha én az órára olvasom mindig, hogy mik azok az irányvonalak, amiket menni kell és csinálni kell, mert ő egy nagyon erős individuum. Rá kell vezetni, ez meg el kellett fogadnom, hogy idő kell. Tehát, hogy őt vagy megfeneklünk, és nem fog tovább menni, vagy idő kell, és ő belátja. És talán igaza van, mert a beszélgetés talán, amiben rávilágítottam dolgokra, és ami benne fölmerült, az a VB után volt, de már nagyon sokat beszéltünk, meg igyekeztem irányigatni VB előtt is, hogy a felkészülésünk hogy nézzen ki, hogy álljon hozzá, hogy mi a fontos és mi nem. És azt gondolom, hogy a beszélgetésünk ennek a folyamatnak a vége volt, tehát amikor leírod a mondatot és a végére teszed a pontot, nem attól lett jobb vagy kevesebb, hanem az oda vezető utat zártuk le ezzel a beszélgetéssel, és valóban a VB után volt Tatán a büfő előtti kisasztalnál. De az egy folyamat volt, én legalábbis úgy igyekeztem úgy csinálni, úgy dolgozni, és úgy megélni ezt az egészet, hogy az a beszélgetés tényleg egy pont legyen a végére, és egy új bekezdésbe folytassuk tovább.
És valóban közepesen jónál kezdtünk, és most már így ilyen szuper jó, annyira jó a kapcsolatunk, hogy nincs titkunk egymás, vagy hát nekem nincs titkom a Tamás előtt, de úgy érzem, hogy teljesen őszinték vagyunk egymásra, és ez szuper érzés, amikor egyrészt 12 napot együtt voltunk Tokióban, egy pillanatig nem volt konfliktus, én úgy éreztem, és a Tamás őszintén megmondja, hogy Gergő, az olimpia után fejlődnöd kell abban, hogy kevesebbet késel edzés. Nem is edzésről, hanem a megbeszélt időpontokhoz tartod magad. Szóval így is van kritika, szóval mindig megfogalmazzuk azt, hogy miben tudunk fejlődni, mert még nagyon sok mindenben tudunk.
Igen, és ezt várom is az versenyzőmtől, hogy nálam sincs a bölcsek köve, viszont ő egy nagyon jó személyiség, egy nagyon nagy tehetség, hogy jelezzen vissza. Tehát, hogy azok az irányok, amik mondjuk én elképzelek, vagy amiben dolgozunk, azt, hogy éli meg ő, és milyen irányokba mozduljunk el. És azt gondolom, hogy ő ezt viszont nagyon jó. Tehát nem visszaél vele, hanem ezzel a lehetőséggel él. És azokat a dolgokat, amiket egymásnak nyújtunk, az eddig azért működik véleményem szerint nagyon jól, mert nem visszaélünk vele, hanem élünk vele. Tehát, és mindegyikünk azt szeretné, hogy egymást erősítsük, és tényleg ezek nem nagy szavak, de hogy nem akarok ilyen nagy szavakat, meg közhelyeket mondani, de tényleg, hogy így összekapaszkodva megyünk előre, és én már rég nem hiszek abba, hogy van az edző, és akkor ő a minden tudó, és akkor van a tanítványa az ifjú padaván, és akkor én majd megmondom neki, hogy mi a jó. Mert sokszor nekem is ki kell találnom, és ezt, hogyha együtt találjuk ki, akkor ez már egy csapatmunka, és hogyha csapatmunkába dolgozunk, sokkal erősebbek vagyunk, mint hogyha egyénileg szaszeroljuk ki, hogy akkor most mi lenne jó, és elbeszélünk egymás mellett, és egy ilyen brazil szappanoperába kavarodunk bele, ehhez én nekem már nincs kedvem, meg erőm sem, meg kicsit öregnek érzem magam.
És mi a helyzet a teljes válogatottal, ugye? Most nem jutottak ki a tokiói olimpiára, kevésen múlott, az utolsó kezenyi világkupa versenyen dőlt ez el, az előtti időszakban voltak jó eredmények is. Hogyan tovább? Hogyan tudják akár a személyes tapasztalataikat fejleszteni ahhoz, hogy a válogatott ott legyen majd Párizsban?
Igen, a fő probléma az volt, hogy nagyon hullámzó volt a teljesítményünk. Tehát, hogy nyertünk egy versenyt, aztán tizedikek lettünk. A fő feladat ez az, hogy ezt a nagy amplitúdójú mozgást ezt próbáljuk szűkíteni, és nyilván már megfogalmazott a gondolatok, tervek a fejemben, hogy kéne ezt csinálni, de a Gergőnek is ebben nagyon nagy feladata van, hisz most egy gyakorlatilag világbajnokként és olimpiai ezüstérmesként tud adni egy olyan lendületet, tartást a csapatnak, mint belülről, és mind az ellenfelek szemszögéből is, ami egy óriási lendületet adhat a csapatnak, és én nagyon bizakodó vagyok, és nagyon hiszek a férfi párbajtő csapatba, hogy 3 év múlva nem egyedül lesz King Ergő az olimpián, hanem vagy bárki más, hanem egy csapat fog ott nyüzsögni, és a legszebben, és tényleg nem csak kijutunk, én azt vizionálom, hanem ott komoly esélyeink is lesznek.
Csiklusi Gergely hogyan kezelte ezt az elmúlt időszakot a társakkal, és milyenek voltak a reakciók? Mégis ők itthon maradtak, gondolom azért szurkoltak önnek. Hogyan reagáltak erre az ezüstéremre, és milyen terveket dolgoznak ki akár?
Nagyon szurkoltak, óriási munkát fektettek bele az én felkészítésembe az olimpia előtt. Nagyon profik voltak, tehát szerintem a legjobb olimpiai edzőtáborom volt, mert az egyetlen volt, de egyébként tényleg végig minden hét után a Tamással beszéltük, hogy le a kalappal a srácok előtt is óriásit nyújtanak.
Ugye ők frissen terhelték önt,
így van.
Aki sorozatterhelést kapott gyakorlatilag.
Így van, és sokszor meg is vertek, és tényleg én azt éreztem, hogy mindennyiük őszintén, egyrészt őszintén kívánja nekem a sikert az olimpia előtt, majd őszintén gratulál, hogy örülnek a sikeremnek, és azt is érzem, hogy elfogadnak úgy, hogy együtt leszünk csapatban, és nekem nem, tényleg nem az egyéni eredmények a fontosak, hanem én azt szeretném, hogy együtt érjünk majd a csúcsra, legyen az bármilyen színű érem, de oda a csúcs közelébe, és egyébként én az egyéni eredmények ellenére csapatembernek gondolom magam, és ezt szeretném hangsúlyozni a jövőben. A tervek, meg a víziók, én egy fiatalabb csapatot látok magam előtt, akik világverők is lehetnek, hogyha jól menedzseljük az egész csapatot. Szóval ez a következő, szeptemberben fog elkezdődni ez a felkészülés, még csak pár napja vagyok itthon, és nem tudtunk erről beszélni, még csak a gratulációjukat fogadtam, de én szeretném, hogyha együtt most már az októberi Európa-bajnokságon megmutatnánk, hogy mire vagyunk képesek.
Arról beszéltek-e, hogy a párizsi olimpia végéig milyen közös terveik vannak? Gondolom, hogy nagy változásokra azért nem számíthatunk.
Kikkel kapcsolatban.
Akár személyileg, akár a háttérstábban, akár az egyesületben, minden ilyen meglepő lenne egy ilyen sikeres ciklus végén.
A stábban nem tervezek változást, mert nagyon jó munkatársaink vannak, a fizikai edzőtől, Kürtösi Zsoltól, a gyógytornászunkig, Szász Simonán keresztül, a mentális felkészülésünkön keresztül. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen profi csapat vesz körül minket, aki mind a Gergő munkáját segítette, mind a csapat munkáját segíti. És én csak a lendületet érzem most. Tehát, hogy én nem kívánok most ebben nagyon belemenni, hogy esetleg versenyzők hogy tesszük össze a csapatot, hanem én ezt a felkészülésbe, hogy a Gergő is mondta, hogy fantasztikus volt, és ezt a van egy belső csoportunk, ott meg is osztottam ezt az érzésemet, hogy tényleg öröm volt, és hatalmas boldogság volt az, hogy ezek a srácok milyen elánnal segítették a Gergőt, és milyen odaadással önzetlenül segítették a Gergőt. És azt gondolom, hogy a Gergőnek is ebből lett lendülete az olimpiára, ebből is. És hogy én ezt a lendületet érzem, hogy ezt most el kell csípnünk, meg kell ragadnunk, fülön kell fognunk, és ezt a lendületet tovább vinni a következő 3 évben. Borzasztó nehéz 3 évünk lesz, nagyon-nagyon kemény 3 évünk lesz, de úgy érzem, hogy ez a csapat, aki most formálódott, és tényleg, mint az aranyat, vagy a vas, acélt edzi az elmúlt 5 év, úgy most a mostani 5 év, vagy a következő 3 évben le tudjuk ezt a nehéz időszakból szerzett rutint és tudást és erőt szüretelni majd.
Csiklusi Gergely, mivel lenne elégedett így a következő években? Gondolom, most egy pihenés jön, és aztán a részletes tervezés, de mik vannak a fejében a következő évekről?
Én csak a csapatot látom magam előtt. Most az októberi Európa-bajnokságon egy éremmel, hogyha gazdagodnánk, akkor elégedett lennék. Már akkor nagyon elégedett lennék, de én ezt látom magam előtt, és nagyon szeretném. Hosszú távon ebben a rövid 3 éves ciklusban pedig egy sikeres kvalifikációt látok, és nem az utolsó helyet szeretném megfogni, hanem a világon is első 4 helye közül valamelyiket. Ez egy nagyon sikeres 2 évet jelentene, ami az elkövetkező 2 évet jelenti, de én merek nagyot álmodni mindig, és most is szeretném, hogyha a csapat együtt álmodna velem, és együtt dolgozna ezért a sikerért. Majd, hogyha kijutottunk az olimpiára, akkor elkezdünk arra is tervezni, hogy lesz mégis. Először a világkupán kell visszakapaszkodnunk a világranglista első 6 helyére, és onnantól pedig minél jobban előre lépkedni minden versenyen, és több érmet szerezni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
És természetesen gratulálunk ehhez a tokiói olimpiai ezüstéremhez. Önök az elmúlt bő 50 percben Siklósi Gergely világbajnok olimpiai ezüstérmes párbajtőrvívót és Döncsházi Nagy Tamást, a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott szövetségi vezetőedzőjét, a Honvéd szakvezetőjét, Siklósi Gergely mesterét hallották. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.